Öreg asszonyok, a Molnárné és a Molnárné anyja, szépen megpirult malacot, a pisztrángokat, mindeniket nagy sopánkodásokkal, hogy nem gondoltak ennyi vendégre, és engedelmet kérnek, ha valaki éhen marad. Hanem van egy kis töltött káposzta délről, meg egy kis kocsonya a pincében, ha valaki parancsolna belőle. Eközben a boroskancsókat is egyre hordta a két leányzó Magdalenka és Eszter, mert ők nem ültek az asztalhoz. Magdalenka egy úgynevezett gambácsban űrmöst hozott az asszonyoknak, amiből Rozálinak töltöttek először, mert meg lehetett ismerni, hogy ő itt a legelső. Mind-mind melegebb lett a hangulat. Gyurgyik uram váltig hajtogatta, hogy milyen szerencsés napja van. Senkit se szeret úgy az Isten, mint ő Gyurgyikot, s ez ki is mutatja minduntalan, ami igen szép tőle, de úgy még sohasem mutatta ki, mint a mai szent napon, amely eszme menet kapcsán elmondta az egész nap történetét, hogyan született meg hajnalban a Bálint gyerek. Aztán hogyan határozták el a rögtöni keresztelőt, hogy küldött lovas Molnár legényt a tisztelendő úrért, akit az Úristen sokáig éltessen. Nagy kocintások, egy másik lovas Molnár legényt pedig hogy küldött Madraskára a komáért, akik azonban az ivatar miatt nem jöhettek. Mind roppant unalmas volt ez, mert már vagy négyszer hallották, s a végét különben anélkül is tudták. Hogyan toppant be éppen a kellő pillanatban a Molitoris, komát és koma asszonyt hozva, akiket az Isten szintén éltessen. Így jöttek egykor a napkeleti királyok is Betlehembe, mikor Jézus született. Azzal a különbséggel, hogy azokat a csillag vezette emezeket a villám, valamint azzal a különbséggel, hogy itt csak egy király jött, a bélai pénzkirály, akinek az Úristen adja meg, amit magának kíván, itt is, a jövő életben is. Elég lesz, ha csak itt adja meg, szólt közben a megtisztelt, kinek egészségére fenékig kihajtotta mindenki a poharát. És végre azzal a különbséggel folytatá Gyurgyik György szárnyalásában kereszténytelen kevésségre ragadtatva magát, hogy Jézus csak szegény ácsmester fia volt, aki istálóban született, míg ellenben a Bálint gyerek a Gyurgyik familiából való, aki úgy szepes, mint Abaúj vármegyében kihirdetett nemes família. Valamikor prédikátuma is volt. Tisztelendőr feddőleg emelte fel a kezét. Gyurgyik, Gyurgyik, miket beszél Kent? Per amorem Dei. Hely, mit beszélnék, rezzent össze Gyurgyik. Hát csak talán nem állítja a főúr, hogy Jézus nemes családból lett. Isten fia volt, felelte a pap ájtatosan. Hiszen persze az is valami, hagyta rá Gyurgyik. A Gyurgyikok mindig Molnárok voltak, folytatá azután. Apám, nagyapám, szépapám, mind Molnár volt. Csak hogy más volt valamikor a molnárság. Király azokból szedte a vezéreit. Kinizsi is molnár legény volt, ami malmunkban szolgált. Ha egyszer én mondom, hát úgy volt, punktum, porzót rá. Kvender uram türelmetlenül fészkelődött a székén, ujjaival idegesen dobolt az asztalon, egyszer-egyszer elmosolyodott úgy befelé, látszott, hogy valami csalafintaságot forral. Alig végzébe Gyurgyik, ő tette le a garast, vagyis fölállt és fölemelte poharát, vagyis a bögréjét, mert szép agyagbögrékből ittak, melyekre pelikán madarak és tulipántok voltak ráfestve. Fölemelte, aztán megfordította a levegőben, úgyhogy a tartalma a földre locsant, ami azt jelentette a Korhely kompániák virágbeszédén, hogy akire inni akarná, az nem érdemli meg. Molnár uram, így kezdi. Elmondta vala az ő szerencséjét, fia születését, megkereszteltetése körülményeit, szóval a mai nap történetét, de még némelyeket kihagyott. Mi az? Kiáltott közbe a korponai kereskedő. Csendet kérünk, halljuk, halljuk. Vannak még elhallgatott előzmények, folytaták Vender. Na persze, kacagott fel Gyurgyik, ha az embernek fia születik, annak rendesen szoktak előzményei is lenni, ha-ha-ha. Én csak a mai nap történetéhez akarok hozzájárulni elhallgatott adatokkal, igyekezett magát kimagyarázni a bélai Krőzus olyan jámborbamba képet vágva, amilyen csak tőle telt, pedig éppen abban volt nagy, hogy remekül tudta adni az együgyűt. Előzményeknek csak azért nevezem, mert lesznek következményeik is, pokoli vigyorgás ragyogtatta meg a szemeit. Gyurgyik uramat szeretik az istenek, de ma én hozzám is kegyesek voltak. Pszt, halljuk, halljuk! Ugyanis az történt velem ma itt a Jeszkovai erdőben, a vörös fedelű akol tájékán, hogy két gézengúz tótlegény felém rohant az erdő sűrűjéből, elvetették magukat egyenes talovaimra, a két pejkómra, se szó, se beszéd, elvágták késeikkel a hámistrángot, és elnyargaltak velük. Tudjuk, tudjuk, elég bajt csináltak nekünk is, dörmögött a rézöntő. A legnagyobb kétségbeesésben maradtam ott a haramiák miatt a kisasszony húgocskámmal. De jött a Molitoris, egészíté ki a mondatot Klébe úr a mellényén egy gombot kieresztve, a dőftől vagy a vacsorától fölpuffadtan. A Molitoris ott volt, és a Molitorisban van emberség. A Molitoris fölvette utasai közé, és eddig van, sőt, még a kocsit is cipeli. Most már Gyurgyik uram kezdett kényelmetlenül feszengeni. No, semmi, azt szólt közbe, ígyunk rá egyet. Töltsetek, lánykák, töltsetek. Ne a bal kezeddel, te mamlasz, megesik az ilyesmi mással is, nem csak a nemzetes urammal, akinek ménesei lehetnének, de talán vannak is. Hagyjuk pokolba a pejkókat, meg a gondokat. Punktum, porzót rá. Ne főzzünk egy kis krampampulit? Ho, nem addig, tiltakozott Kvender úr, kit nagy érdeklődéssel hallgattak a többiek, mert a borkiöntés felhívta a figyelmet. Viharok jele az. Lássuk hát a medvét. Adja csak inkább azt a tálat, taszította meg a vándor órás könyökét a kántor. Úgy látom még a malac fejét. Hogy lehet a malac fejet meghagyni? Olyan megható a lehúnyt szemeivel, nem nézhetek rá tovább, megeszem inkább. Iszonyú puha szívem van. Halljuk Kvendel uramat, avatkozott bele a főtisztelendő úr, mert eddig még nem mondta el, miben volt kegyes hozzá az Isten a mai napom. Éppen arra akarok rátérni, folytatta Kvendel apó. Mikor a vendégszerető hajlékba kerültünk, mi alatt a Szent Keresztség folyt idebent, már csak azon járt az eszem, hogy a kocsimat valamely száraz helyre betolhassam. Gondoltam magamban, éjszakának évadján legalább aludni is lehet benne. Kimentem tehát körülnézni, valamely alkalmas hely után. Gyurgyik uram tekintete elsötétült. Az épületeket szemügyre véve egy pajtaszerűt pillantottam meg a pince mellett. Gyurgyik nyugtalanul ugrott fel, majd minden ok nélkül leült, és kihívó tekintetét olyan formán szegeztek Vendelre, mint az állat szelidítő a fenevadra. Hát aztán hörögte tompán. Ez az izgatott viselete általánosan feltűnt még Rozálinak is. Ilyetten figyelmeztette Fabriciuszt, hogy a Molnár haragszik Kvendel bácsira. Lehetségesnek látszott minden percben, hogy a fejéhez vágja a kancsót. Minden szem Gyurgyikon függött. Csak maga Kvendel tett úgy, mintha észre se venné a gazda zavarát, összeszoruló öklét, és csodálatos együgyűséggel beszélte tovább. Oda megyek az apró csűrhöz, megrúgom az ajtó enged, bemegyek. Hát, mit gondolnak, kegyelmetek, mit látok ott? Természetesen senki se találgatta. Síri némaság támadt, és a kérdő bámész kíváncsi tekintetek, felváltva szaladgáltak Gyurgyiktól Kvendelre, és Kvendelről Gyurgyikra. De most egy meglepetés várt a társaságra. A Kvendel arca volt komoly, és a Gyurgyikét szélesítette meg egy kis vidám bonómia. Hát képzeljék, hámozta ki végre Kvendel úr, a pejkóimat találtam ott. A meglepetés és csodálkozás Föl sziszenése suhant el, melyből csak egy elütő hang vált ki, a Gyurgyik kedélyes kacagása. Asztalra csapott a két hatalmas tenyerével. Úgy nevetett, hogy a könnyei is kicsordultak. Mit? A pejkókat? Azok a kópék, hely! Megtalálta a pejkókat, hi-hi-hi! No, ez érzékeny jelenet lehetett. De csak, hogy megtalálta őket kegyelmed, mert ők ugyancsak meg nem találták volna kegyelmedet. Szemük világa nem lévén a legjobb karban, bruhaha, he-he-he. Egyre kacagott, úgy izzadt a homlok arc, hogy lecsurgott a verejték a nyakába. Eközben szórakozottan hajtogatta az egyik boros bögrét a másik után. Kvendel ellenben fölemelte a hangját haragosra. Nem lehet ezt tréfával elütni, hallja az úr. Itt te tisztességes tanúk előtt kérdem, hogyan jutottak lovaim az istállójába, erre tessék felelni, vagy különben tolvajt kiáltok. No, csak az kellene még fortyant fel Gyurgyik uram méltatlankodva, hiszen egész nap meg nem mozdultam otthonról. Becsülje meg magát, Kvendel úr, azt mondom, mert én jó ember vagyok, szeretem a tréfát, és mindennek van határa. Helye, mordizom adta, kiáltott fel Kvendel. Hát még tetejébe tagadja is. Ezer tanút hozok rá, ha kell, hogy az én lovaim, az egész vármegye ismeri a pejkókat. Dehogy tagadom, dehogy, és most ismét nevetésre feldítette száját a gazda. Ellenkezőleg egész este beszéltem, hogy két molnár legény ment el lóháton. Az egyik a tisztelendő úrért, Sztarovácra, másik a komákért. Mentám, de az én lovaimon mennydörgék Vendel. Nem is az enyémen incselkedett vele a merész taktikájú Gyurgyik, hiszen csak nem gondolja, hogy lovasított molnár legényeket tartok. De maga küldte őket. Úgy az igaz. Én mondtam nekik, hogy legjobb volna lóháton menni. Erre ők átöltöztek bocskoros parasztlegényeknek, és ebben az áruhában elmentek. Hogy hol vették a lovakat, ahhoz nekem semmi közöm. Egy kis kedélyes kaland az egész. Hogy lehet az ilyenért haragudni? Fehér asztalnál keresztelőn, mikor olyan jól érezzük magunkat itt, és mikor már úgyis megtalálta a lovait. Azzal, mikor megtalálta a lovait, visszhangozta a kántor, és nagyot prüsszentett. Béküljenek ki, indítványozá az órás, mint egy erkölcsi kötelességének tartva a komáját támogatni. Kvendel úr dacosan rázta meg a fejét. Egy lókötővel vagy orgazdával? Soha. Paprika színbe ugrott a molnár ábrázata, sajkai vonaglottak a dűtől. Az úrnak annyi pénze lehet, mint a polyva, kiáltá. Vájkáljon benne, amennyit tetszik, de ne merjen vájkálni az én becsületemben. Mert én a Szent Korona tagja vagyok, azt a kis késit, és rajtam annyi makula sem maradhat, mint a mágszem. Ha nemes ember volna az úr is, mint lovag, lovagon vennék kenden elégtételt. Ez a kend kihozta sodrából Kvendelt. Nemes embernek vörös posztó ez a szó. Elvesztette hidegvérét a kis emberke, és a mellére ütött. Hát én az vagyok. Két prédikátumos nemes haja kend, de pasta et alsó kend. De kend honnan kend? Úgy, hogy honnan? Na várjon egy kicsit, mindjárt megmondom. Kirúgta maga alól a széket, a mángorló melletti kuckóhoz rohant, ahonnan két rozsdás kardot rántott elő, melyeknek markolata egy mozsár üregéből ágaskodott kifelé. Megállt a szoba tisztásán vitézi gesztusokkal. Hát lássuk, nemes embere ordítá most már halálsápadtan. Ki a gyepre fogja az egyiket? Nyomban felugráltak néhányan a férfiak közül, hogy csitítsák. Gyurgyik, édes Gyurgyik úr! Legyen esze az Isten szerelméért kiáltozá, Klébe úr! Kvendel képéből kikelve ösztönszerűleg hátra lépett a pap mögé, de látván, hogy a kardokat fogják már, s a Gyurgyi kezéből kicsavarni igyekeznek a rézöntőlegény és a korponai kereskedő, megbátorodva előre nyomult élénken hangoztatva. Szívesen kiállnék, édes örömmel kiállnék, de ezt nem lehet így elintézni. Ez nem lovagias ügy, becsületemre mondom, nem lovagias ügy. A Gyurgyik lányok sikoltoztak, az egyik öregasszony beszaladt a lármára, meg kiszaladt, mire Molnár legények rontottak be felgyűrt öklökkel arra a külső hírre, hogy bent verekedés van. A rézüntő miután nem bírta a kardot elvenni Gyurgyiktól, átfogta izmos két karjával a derekát, és összeszorítva tartotta, mint két vaspánttal, úgyhogy meg sem moccanhatott. Mit, hogy nem lovagias ügy? Handa bandázott a Molnár a fogait csikkorgatva tehetetlenségében. Hallják, mit mond a gyáva? Tessék, ítéljék meg az urak, hogy lovagias ügy-e, vagy nem. Hogy ne volna lovagias ügy, véleményezte a vándorórás. Két lovak közt történik, és két lóról van benne szó. Csupa ló és lovag az egész ügy, ha ez se lovagias ügy, hát akkor nincs a világon lovagias ügy. Igaz-e, vagy sem? Ezt a kérdést Klébe úrhoz intézte az órás. Nem igaz, cáfolta Klébe úr, mert három lóról van már szó. Hogy-hogy? Úgy, hogy maga a harmadik. Kikérem magamnak ezt a hangot. Megérdemli ezt a hangot, mert ahelyett, hogy oltaná a tüzet, még piszkálja. Ó, Istenem, a szégyen ölne meg, ha híre menne, hogy a Molitoris utasai közt verekedés történt. És mindezeket nem tekintve se lovagias ügy. Mondja meg a szenátor ő kigyelme. Természetesen nem lovagias ügy, felelte Fabricius. Kvendel úr itt találta az elrablott lovait, tehát alapos oka van a felháborodásra. Mennyire hibás vagy bűnös ebben a malom tulajdonos, azt kard el nem döntheti, csak a bíró. De nem volna is így természetű az összekülönbözés, már maguk az életkorok is kizárják a lovagias mérkőzés lehetőségét. Egy erős ember összekaszabolhat egy gyenge aggastyánt, de ezt nem lovagias mérkőzésnek nevezik, hanem elagyabugyálásnak. Legokosabb ilyen esetben valami barátságos kiegyezést összehozni. Klébe úr odaadó elismeréssel ingatta a fejét. Micsoda tiszta agyvelő, dünnyögte. A tisztelendő úr is a fiatal szenátor nézetén volt, és most már mind a ketten hozzáláttak a haragosok lecsendesítéséhez. Fabricius Gyurgyikot kezdte megdolgozni okos szavakkal. A tisztelendő úr pedig Kvendelnek beszélt a keresztény türelemről és elnézésről, megfogva az egérszürke kabátja szárnyait. Úgy látszik, igen tetszett Kvendel úrnak, hogy őt fogják. Alkalmasint ez volt az ambíciója, ezt várta. Most már, mint egy erővel visszatartott ember kezdte magát rángatni, hogy így meg amúgy. Eressze őt a tisztelendő úr vitézi dolog ez. Nem értenek ehhez a papok, stb. A gondviselés mindamellett sikert tartogatott méhében a két közben járó számára. És sok húzavona és rábeszélés után a két bősz oroszlánt mégis a béke útjára terelték, aképpen stipuláltatván a történelmi pillanat ceremóniája, hogy Gyurgyik uram odalép Kvendel uramhoz, röviden bocsánatot kér az éretlen és megengedhetetlen tréfáért. Ennek a két szónak bent kell lennie. Mire Kvendel úr kezét fogja nyújtani, jól jegyezzük, meg Kvendel nyújtja először a kezét. Erre aztán Kvendel kezét Gyurgyik ura megrázza, és minden rendben lészen. Úgy is lett, Gyurgyikot odataszigálták valahogy, mint az ökröt a vágóhídra Kvendel elé. Az előbbi valami bocsánatot makogott. Kvendel úr a kezét nyújtotta. Gyurgyik úr megrázta a Kvendel kezét, hogy annak minden porcikája ropogott, és Kvendel úr felette fanyar arcot vágott, valamint a Gyurgyik füléhez hajolt-e barátságos kézrázás alatt, és íme most a Gyurgyik arca még fanyarabb lett a Kvendelénél, mert azt súgta neki. Barátom uramnak néhány szép tehenét láttam a tölgyfák alatti kis karámban, mikor ide befordultunk. Abból kettő mához egy hétig. Bélán legyen az udvaromban, meg egy új hám két lóra, a Petsz szígyártó lőcsei boltjából, különben Görgei Alispánhoz adom a dolgot. Ez ugyan nem volt a béke pontozatok közt, de nem is hallották idegen fülek, csak éppen a Gyurgyik lelkében hagyott nyomot. Minél fogva nagy hurrá kiáltásokban törtek ki a jelenvalók. Olaj ág a béke, ami pedig ág, azt meg kell locsolni, elő azokkal a kancsókkal. Folyt az ivás, a jó kedv egyre emelkedett. Abból az erősebb hordóból hozzatok, Magdalenka. Az emberek kigombolóztak, mindenki egyszerre beszélt, csak Gyurgyik uramat bosszantotta úgy a Kvendel úr kívánsága. Mégiscsak meg kellett volna agyabugyálni, viszketett a keze, valamint sértette az önérzetét, hogy a rézöntő legény úgy átfogta karjait, hogy nem tudott mozdulni a keze között. Helyenyeddel csúffá tette ezzel, hiszen a két tehenet és a hámot még kézadja annak a piócának, de ezt a szégyent miképpen cipeli holtáig. Megfoghatatlan az, hogyan történt. Ördöge vagy csak ember, és valami eltanult fogással élt. Igaz úton nem lehetett. Váltig kötözködött ezentúl a rézöntő legénybe. Ha ember vagy a talpadon, rézöntő legény, gyere velem bort enni. Hát itt vagyok, legénykedett a legény. Nem félek én semmitől. Erre aztán megtöltetett Gyurgyik uram két tálat borral, és az egyik kanalat oda nyújtván a rézöntőnek, a másikkal ő kanalazta a bort, hogy a levest szokás. Amikor bevégezte és fölpillantott, már akkor a rézöntő legény tála is üres volt, éppen a száját törülgette utána. Jó volt-e, Hékás? Hát, lehetett volna rosszabb is. Kipróbált korhelyek egybehangzó állítása szerint semmi se száll olyan gyorsan a lábakba és a fejbe, mint a kanállal fogyasztott bor. E természeti csoda miatt isszák a bort porrakból, hanem a mi két emberünk derekasan győzte. Csak az arcszínű kezdett átmenni sötét pirosba, és a szemük állott egy kicsit keresztbe. Látom, deréklegény vagy rézöntő. De azért egy üres tojást mégse tudnál a szoba közepéből kihajítani az ablakon. Szeretném látni azt a tojást. Nosza, kiment a konyhába Gyurgyik, és csak hamar behozott néhány kifúrt tojás, aztán kinyitotta az ablakot. No, ez megint pompás mulatság lesz. A rézöntő legény a szoba közepére állt, meglendítette hatalmas karját, de bizott tojást mégse bírta kiajítani, visszaesett az ablaknál. Nagy röhely támadt. A rézöntő legény dübe jött. Egy másik tojást kapott fel a tányér.